Napig. Az ananász darabja csak 649 forint, az 500 g-os eper csomagja pedig csak 699 forint. Lidl, igazán megéri.
Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Az Úr közel. A Magyarországi Baptista Egyház műsora.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a műsorvezető Bodó Mária. Műveljétek és őrizzétek. Ezt a feladatot kapta az ember a teremtéskor Istentől. De mit is jelent ez pontosan? Vajon észrevesszük a teremtett világ szépségeit körülöttünk? És mi az egyén felelőssége mindezek megőrzésében? Mai adásunkban ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Tartsanak velünk! Elsőként köszöntöm a stúdióban dr. Rácz István botanikust, dendrológust, címzetes egyetemi tanárt, a Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány elnökét és Boros Dávid baptista lelkipásztort, az egyház kommunikációs vezetőjét, aki egyben őstermelő méhész is. Üdvözlöm Önöket!
Köszönjük szépen!
Köszönjük!
A teremtett világért való felelősséget, a teremtésvédelmet helyezte a baptista egyháza júniusi hónap fókuszába. Erről gondolkodnánk most mi is ebben a beszélgetésben. Tekinthetünk úgy a természetre, mint Isten könyvére? Vagy Önök tudnak úgy tekinteni rá? Úgy tekintenek rá?
Én nem tudom, hogy most magamtól idézek-e, vagy mástól, majd az AI-t megkérdezem, hogy ez kinek a szüleménye, de most az a gondolat van bennem, hogy a teremtés, a természet az egy második Biblia. Tehát tulajdonképpen az, ami szavakban, szimbólumokban, Jézus Krisztus cselekedetében, Isten munkájában le van írva egy-két könyvben a Bibliában, az képekben, történésekben, működésekben ott van a természetben is. Van is egy ilyen igevers a római levél elején, hogy Istennek a nagyszerűsége az felfedezhető a természetnek, a teremtett világnak a csodálata, kutatása révén.
És itt van ez a csodálatos bolygó. Minden rendelkezésre áll az ember számára, amit Isten teremtett. Minden fajta élőlény megtalálja a maga helyét, az ember is. Északról délig, keletről nyugatra. És ami nekem a legcsodálatosabb, hogy bárhova nézek, látom az élet parancsot, azt az életet, ami minden élőlényben van, ami soha nem fog az anyagból csak úgy előállni, akárhány milliárd év alatt, az benne van. Nem?
Biztos tanárról is rácsodálkozott arra a szóra a teremtéskönyve legelején, hogy nyüzsögtek a tenger halai talán. Úgy látszik, hogy mi, akik ilyen természet szeretők vagyunk, mi Istent is erről a nyüzsgő életszerető, életpártoló oldaláról is ismerünk.
Sőt, már ott van a másik oldalon egy nagyon csodálatos megfogalmazás, ez a Károlyi szerint. És nevele az Úristen a földből mindenféle fát, tekintetre kedvest és eledelre jót. És ez a tekintetre kedves, ez ott van előttem, hogy annyira gyönyörűek a dolgok, a virágok, a fák. Ezt könnyű kimondani, mert mindenki úgy gondolja, hogy hát szépek a virágok, meg a fák természetesen, de az a rendkívüli nagy sokféleség, ami rejtve van a természetben. Hát egy kicsit puskáztam reggel, megnéztem. Van itt 1 millió rovar, amit a tudósok leírtak a föld élővilágából. 11 000 madár. 70 ezernél több fa, és mondhatnánk tovább, hogy hányféle gomba, moha és egyéb. Szóval ez azt is mutatja, hogy van egy olyan sokféleség, ami valahogy úgy lett összeszőve, hogy mindenki megtalálja az élet feltételeit, ott van az összes megehető és élvezhető gyümölcs és zöldség és az összes többi. Ezeket is könnyen kimondjuk, próbáljon valaki lombikból előállítani egy olyan karalábét, amit én szeretek. Hát olyan sose lesz. Ugye? Tehát ez van, mert meg lett teremtve.
Szerintem meg is alapoztuk akkor azt, hogy miről is fogunk mi itt beszélgetni, és akkor ehhez kapcsolnám azt, hogy mit is jelent ennek fényében a teremtésvédelem kifejezés. Miről is szól maga a teremtésvédelem?
Tanárról itt érzékeltette már az előbb azt, hogy ez egy nagyon komoly, de tulajdonképpen érzékeny egység, egy olyan szövet az egész teremtett világ, ami összetartozik, és ami számomra döbbenetes, hogy miért ki vagyok én, hogy ezt tudnám védeni, vagy tudnám támadni, hogy az Isten ez hozzáférést adott. Azt mondta, hogy a tiétek, hogy éljetek a lehetőségével, és fogyasszátok, és működjetek benne, és talán ez így nincs leírva a Bibliában, de azt hiszem, az eddigi szavainkban is kiderül, hogy szeressétek, tehát hogy ezt lehet szeretni, és ez is ugye hát a végső parancsolat, a szeretet, utaltam már az előbb rá, hogy tényleg az alapvető bibliai fogalmak egyszerűen ott vannak beleírva a természethez való kapcsolatunkban, akkor is, hogyha csak végigmegyünk egy utcasoron, és megkóstoljuk a cseresznyéket, amelyek most ott vannak éppen a fákon, vagy a pusztán a látvány, vagy az érzület miatt is.
És van egy nagyon figyelemre méltó kifejezés, ami ismétlődik mindjárt a Biblia első lapjain. A teremtett élőlények minden az ő neme szerint lett alkotva. És akkor még hozzá is teszi, és látta Isten, hogy jó, és hogy mindez jó. Tehát ennek a rendje az, hogy mindennek megvan a maga rögzített tulajdonsága, életkerete, rendje. A rögzített tulajdonságok, tehát minden a maga neve szerint, az azt is jelenti, hogy egy csomó olyan nem látható rejtett tulajdonság is van, amit lehet, hogy nem most, hanem majd 5 vagy 10 év múlva, ha még élünk, tudunk majd kibontani a növényből, az állatból. Tehát nem csak annyi a teremtett világ természeti szépsége, amennyit látunk, hanem a nem látható szinteken még fölfoghatatlan mennyiségű olyan elrejtett információ, ami kezdetektől benne van az élőlényekben. És egy kicsit a mi javunkra is, a lehetőségeink javára.
Talán a kérdéshez egy picit visszatérve, hogy miért kell védeni, talán azért, mert mostanában olyan eszköztárunk van, nem csak egy szapóca a jobb kezünkben, vagy egy egyszerűbb fűrész, hanem olyan hatalmas technikai eszköztár, amivel tényleges ráhatásunk lehet akár az egész bolygó működésére. Az úgy, hogy azt hiszem, hogy ez a fejlődés, ha ezt fejlődésnek nevezhetjük technikai értelemben, igen, a felelősségünk is megnövekszik, hiszen nem csak azt, amit a két kezemmel művelek, annak a hatását kell eltűrnöm és a környezetemnek, hanem sokkal nagyobb hozzáférést szerzett az ember klímához, éghajlathoz, és azt hiszem mindenhez. Nem biztos, hogy ezzel a felelősségérzetünk is felnőtt, és azt hiszem, hogy ezért jön be ez a fogalom, hogy teremtésvédelem hozzátéve. Én nekem nagyon tetszik a Bibliában, mint lelkipásztornak, teológusnak, te mint családapának vagy méhésznek is, hogy úgy van megírva a Biblia, hogy hiába 2000 évvel ezelőtt befejeződött a Biblia szereztetése a hitem szerint, oda nyúlunk 2000 évvel később, és látjuk, hogy van írva a természetről, a modernkor kihívásairól, az abban való felelősségünkről, és ha még élünk még 2000 évet az emberiség, akkor még annak a kornak is majd a kihívásaira, biztos vagyok benne.
Akkor nézzünk rá arra a felszólításra is, amit a teremtés történetben olvashatunk, hallhatunk. Műveljétek és őrizzétek. Így szól Isten az emberhez.
Hát a művelés önmagában is egy csodálatos dolog. Én nagyon szeretek dolgozni, munkálkodni, kertészkedni. Nagyon fontos, hogy az ember tevőlegesen is részt vegyen a természet életében. Egészen onnantól kezdve, hogy amikor jön egy kisgyerek, és tudom én, valamit talál a fűbe, és akkor utána jön sírva, hogy hát piszkos lett a kezem, akkor neki meg kell mondani, hogy az nem piszok. A talaj az egy szent dolog. Hát először is ugye a talaj összefügg a ős természeti múlttal. Ha nincs fa, nem lett volna fa, erdő, nem lenne talaj sem. És fordítva természetesen. Tehát ezeknek az összefüggésére rá kell mutatni, és rá kell világítani a fiatal nemzedéknek, hogy a technikai világ, meg azok a civilizációs dolgok, amiket magunkra szedünk, az pontos, meg jó is lehet, de nem kell belőle túl sok. Tehát munkálkodjunk, és műveljük a természetet, műveljük a kertjeinket, ültessünk fát, éljünk együtt a természettel. Ugye Attenborough-val kapcsolatban is pont fölhoztak egy ilyen példát, hogy a negyedik parancsa neki az volt állítólag, vagy javaslata, ha így mondhatom, mindenki, aki megteheti, legalább 10-15 percet szövődjön bele a természetbe, ha megteheti, minden nap. Mert az az alkotásnak a része, és érezze az ember, hogy ő is része ennek az egész csodálatos világnak. És a másik pedig az, hogy valahogy rá kell világítanunk minél gyakrabban, minél inkább arra, hogy ugye a földi jólét, az is egy jó dolog tud lenni, de sokszor még az istenfélő emberek is rabjaival válnak ennek. És ez azzal jár, hogy szépen bedaráljuk és kihasználjuk, túlzottan is kiaknázzuk a földet, ezt a csodálatos vékony, hajszálvékony réteget, ami a földbolygót körbeveszi, ami nem egyértelmű, hogy meddig lesz ilyen jó állapotban. Tehát amikor együtt élünk, és műveljük, és használjuk, és kiaknázzuk, akkor ezt tegyük mértékletesen, tegyük bölcsen. Inkább fogjuk vissza magunkat, ne akarjunk annyi mindent, olyan gyorsan, annyira, hogy gyakorlatilag azt a természettől vegyük el ennek az összes erőforrását.
Ez a felszólítás, hogy műveljétek és őrizzétek, ez kijelöli végül is az ember nem csak feladatát, hanem a helyét is, hogy hol is az ember helye a teremtésben?
Azt gondolom, hogy igen, ahogy a tanár úr itt sorolta az előbb sok-sok fajtát, fafajtát és egyéb élőlényeket, az volt bennem, hogy az embert nem egy üvegfalon kívülre teremtette Isten, hogy ezeket zsebre dugott kézzel nézze, megtanulmányozza, bár vannak ilyen intézmények, ugye zárt környezetben esetleg, hogy csak tanulmányozzuk, hanem azt mondta, hogy menj bele, és adott egy hozzáférést, hogy foglalkozz vele, has rá, és az is hat rád, és egymás életét segítsétek. Azt hiszem, hogy mi ezt néha most neoprotestánsok, baptisták, vagy bárkik nevébe is mondom, egy picit talán alábecsültük, mert úgy voltunk vele, hogy testvérek, mi itt a földön csak vándorok vagyunk, megyünk a mennybe, nem számít semmi, de amíg viszont itt vagyunk, addig van felelősségünk a természetért, a családunkért, a munkahelyünkért, a társadalomért, és azt gondolom, hogy mi most tanuljuk, egy picit felelevenítjük, hogy amíg viszont itt vagyunk, addig van dolgunk itt a földön, és jó bevonódni ebben, nézem a kis gyermekeinket, van nálunk egy kulcsszó, burján. Bármi, ami zöld és él, mi ezt mondja a fiam rá, hogy burján, és nem akarom elmondani, de körülbelül 200-300 növény van így most tavasszal, nyár előn, ugye elszaporítva a házon belül, és majd várjuk, hogy kiültessük a kis paprika, meg mindenféle tövek, nem is biztos, hogy mindig életképes lesz, de maga az, hogy látjuk, hogy ez él, ez mozog, ez történik, ennek ugyanúgy van egy létjogosultsága, mint nekünk, azt gondolom, hogy ez a bevonódás, ez mindjárt őrévé is tesz, és védelmezőjévé is, hogy ezt nem akarjuk elrontani, ezt a nagyon nagy felelősséget, ezt készek vagyunk magunkra venni.
Őstermelő méhészként ön mit tanult meg, mit tapasztalt meg így a teremtett világról, amit korábban mondjuk nem tudott, nem tapasztalt, nem ismert?
Igen, hát én úgy lettem méhész, hogy némelyek hívtak szüretelni, vagy házat bontani, vagy építeni, mint vidéki lelkipászat, más megmondta, hogy hát ők pergetnek, akkor elmentem velük, és azt tudom mondani, hogy tulajdonképpen egy méh család az az egyik legkeresztényibb családmodell, amit én ismerek. Kutatók kikutatták, hogy egy tökéletes, tulajdonképpen egy nagyon evangéliumi, önfeláldozó, összetartó családot mutatnak be, és én 20 éve méhészkedek, és minden évben tanulok a méhektől, és kicsit együtt lélegzem velük, ugye nem egy olyan állatfaj a méhecskön, mint egy lónak a kis buksiját megsimogatjuk, vagy egy kutyusnak a hátát, hanem az egész rendszert nézzük egyben, és ott van bennünk az a félelem, hogy ennek az egysége föl ne boruljon. És valahogy minden tavasszal úgy megyek ki a méhekhez, hogy várom a feltámadást. Tudom, hogy nekik a tél egy krízis, és olyan jó átélni, hogy átjutottak egy krízisen, egy feltámadást, egy megerősödést élnek meg, és szükségük van talán a mi segítségünkre, de hát nekünk még inkább tanár úr tudna erről többet mondani az övékre, úgyhogy ez egy nagy lelki gyakorlat számomra, és így hobbi.
És csodálatos látni a természetben az életerőnek azt a fajta megnyilvánulását, hogy ugye, mint az emberi életben is vannak nehézségek, katasztrófák, elesések és az összes többi. És mondjuk, ami a természetben történik, jön egy földcsuszamlás, egy vulkánkitörés, stb. Eltelik egy-két év, és már benépesül az a teljesen nyers talaj, vagy az a halottnak tűnő környezet. És akkor jönnek az első növénykék, és így szépen a szerves anyag megjelenik ismét annak a halott anyagnak a felszínén. Tehát egy olyan fajta életerő sugárzik a természetből, ami egy isteni parancs bennük, ugye a növényekben, állatokban. Én azt hiszem, hogy minden bánatunkat elfelejthetjük, nehézségünket elfelejthetjük akkor, hogyha igazán rá tudunk csodálkozni. Hadd mondjak el egy kis apró történetet, kint voltunk egy időben Amerikában a dendrológus kutatócsoporttal, és én sok időt töltöttem a fotolaborban, a sötétben. De ment a rádió, a Boston mellett, ez a National Public Radio, és ott volt egy hirdetmény, ami hónapokon átment. Look at the sky, nézd az eget. Tulajdonképpen mi volt a lényege? A nagyvárosban gűriző, élő emberek figyelmét akarta fölhívni ez a kis néhány szavas reklámszöveg, vagy felkiáltás, hogy nézd az eget, nézd a felhőket, nézd mindazt, ami onnan származik, és eleve ne lógasd az órod, hanem az eget nézd. És ebből egy csomó egyéb dolog is következik, és annyira biztató volt ott a sötét kamrában ezt hallani, hogy look at the sky, hogy nézd az eget. Hát fölfelé kell nézzünk.
István, ön dendrológusként, a Nemzetközi Dendrológiai Alapítvány vezetőjeként évtizedek óta a fák életét kutatja. Mi az, amit ön megtapasztalt ezáltal a teremtés csodájából?
A fák és fás növények csodálatosságát dokumentáljuk. Most már 40 év óta, vagy sőt régebb óta a világ fenyőit földolgoztuk egy kétkötetes angol nyelvű dinnyertes monográfiában. De ezt most szeretnénk megcsinálni a lombos fákra is. Ennek még kicsit vagy több jelentőség, vagy több fontossága lesz Magyarország szempontjából, mert ez azt jelenti, hogy kb. 800 féle fa, ami a mérsékelt égövben él, az itt most terítékre kerül. És olyan csodálatosak ezek a fák, olyan sokszínűek, annyi érdekes tulajdonság van bennük, annyi hasznuk van. ebből is az derül ki, hogy annyira fantáziadús volt az a teremtő gondolat, hogy létrehozzon egy ilyen csodálatos növényvilágot, amiben gyafák vezető szerepet töltenek be.
Beszélgetésünk végén arra kérném önöket, hogy egy-egy gondolatot fogalmazzanak meg, hogy mit tehetünk azért, hogy erősítsük a kapcsolatunkat a természettel, hogy végső soron minél inkább tudjuk védeni a teremtett világot.
Én a magam részéről azt mondom, hogy tegyünk egy apró kis gesztust, hogyha látunk egy letört ágat, akkor azt vigyük el onnan, hogyha megsérül egy fa, akkor azt hozzuk helyre valahogy, vágjuk vissza. Nézzünk olyan szervezeteket vagy akciókat, amik be lehet kapcsolódni. Hát vannak ilyenek, nem csak a szemétszedés, hanem sokkal érdekesebb dolgok és legalább annyira fontos dolgok is vannak, amikbe be lehet kapcsolódni, és tegyük ezt úgy, hogy nem csak azért, mert úgy mondták nekünk meg ezt ajánlották, hanem mert valahol egy isteni természeti környezetnek a sebeit próbáljuk begyógyítani.
Számomra is ennek a beszélgetésnek az apró bevonódások sorozata az üzenet, hogy merjünk kicsit tenni. Olyan sokan vagyunk, nem csak a fák vannak sokan, meg az állatvilág, hanem mi emberek is, hogy merjük azt a picit megtenni, egy kis magaságyást művelni, egy kirándulást szervezni, fölfele nézni, és én nem vagyok dendrológus, tanárul tudnám megmondani, de azért a legtöbb fa az ég felé mutat, hogy nézzünk fel, és közben engedjük, hogy a természet szeretete összekössön bennünket, kikapcsoljon, és aztán bekapcsoljon az Istennek a tervébe, és hogy Istennek a nagyszerűségére irányítsa a figyelmünket.
Dr. Rácz István botanikust, dendrológust és Boros Dávid baptista lelkipásztort hallották. Folytatjuk műsorunkat, amelyben a teremtett világ védelméről és az ember, az egyén felelősségéről gondolkodunk. Köszöntöm a stúdióban Pátkai Zsolt, meteorológust. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat!
Műveljétek és őrizzétek, erről a bibliai felszólításról gondolkodtunk imént. Ön meteorológusként hogy látja, hogy mit jelent ez a bibliai felszólítás? Műveljétek és őrizzétek. Önt hogyan szólítja meg?
Ez egyfajta dinamikus egyensúly, azt gondolom, ami lehet, hogy koronként változik, hogy mikor mi az, amit tehetünk és érdemes tenni. Nyilván ma az embernek sokkal nagyobb az eszköztár arra is, hogy romboljon, meg arra is, hogy építsen, helyrehozzon. És én, mint szakember is, meg mint magánember is azért azt látom, hogy valahol egyensúlyt kell keresni abban, hogy a mi igényeinket is ki tudjuk elégíteni a természeti erőforrásokból, de azt úgy tegyük meg, hogy azért ne vegyük el az összeset, hanem maradjon, jusson másoknak is, hogy ezeket közben felelősséggel használjuk fel, lehetőség szerint egyfajta takarékosságra, átgondoltságra törekedve, akár jártunkban, kertünkben, élelmiszerfogyasztásunkban, sok minden tekintetében, és akár a klíma megóvása tekintetében is, nyilván, hiszen ugye a szén-dioxid kibocsátásért sokan sokféle módon hozzá tudunk járulni, illetve tudunk ezen mérsékelni.
A klímaválságról nagyon-nagyon sokat beszélünk manapság. Arról is, hogy miként változik a klíma, ebben mi az embernek a szerepe, milyen hatással lesz majd az ember életére mindez. Azt bátran kijelenthetjük, hogy igen, változik a klíma?
Igen, ezt most már az újabb évek, évtizedek adatai egyértelműen igazolni látszanak, és a különböző nemzetközi testületek, éghajlatváltozási testületek is ezt már nagy valószínűséggel azt állapítják meg, hogy a jelenkori klímaváltozást az emberi tevékenység okozza. Alapvetően ugye a légkörben felhalmozódó széndioxid az, ami erősíti az üvegházhatást, tehát több hő csapdázódik a föld légkörébe, tehát gyakorlatilag melegszik hosszú évtizedeken, lehet, hogy ez akár évszázados távlatban is. Emiatt megváltoznak az adott országban, térségben időjárási éghajlati viszonyok, eltolódnak éghajlati övek. Akár hazánkban is ezt tapasztalhatjuk, hogy 40 fok nyáron nem volt régen se példa, ilyenkül 40-es években, múlt században. Volt rá példa, de azért, hogy egymás követő nyarakon rendszeressé váljanak, ez azért már valamit jelez abból, hogy valószínűleg itt is egy éghajlati öv eltolódásában vagyunk érintettek.
Talán egy fontos kérdés, hogy erről sokat hallunk, de ami felmerül mindig az emberben, hogy rendben, de mit tehetünk mi? Egyszerű kisemberként mit tehet az egyén, aki nem döntéshozó, tehet bármit is?
Egyfelől fontos szerintem felismerni azt, hogy az adott egyénnek milyen lehetőségei vannak, és ennek mentén, ennek megfelelően. A legtöbbünknek nyilván a saját kis mikrokörnyezetünk, közvetlen lakókörnyezetünk az, ami a felelőssége, a lehetősége. És ott is azt gondolom, hogy azért sok mindent tehetünk. Úgy, mint összességében a klímaváltozást, ugye nem egy ember tudja megváltoztatni, vagy megfékezni, vagy lecsökkenteni. De egyénként a saját mikrokörnyezetünk klimatikus, mikroklimatikus viszonyainak befolyásolásáért azért elég sokat tehetünk.
Például?
Szerintem a legfontosabb az, hogy akinek akár csak egy kicsi telke is van, tehát nem tömbházban él, lehetőleg minél több zöld felülete legyen. Ez különösen a nyári időszakban azért fontos, mert ugye a zöld növényzet párologtat, a párologás az pedig hűti a levegőt, és aztán ugye a növényzettel borított, illetve a burkolt felületek között egy hőmérséklet különbség alakul ki, a hőmérséklet különbségből pedig kis helyi légáramlások alakulnak ki, amik nagyon sokat számítanak egy nyári rekkenő hőségben, amikor egyébként még a szél sem mozdul és elviselhetetlen a meleg, egy kis kellemes szellő már nagyon sokat számít. De az is önmagában, hogy kutatások ezt már több alkalommal kimutatták, hogy egy burkolt felület akár 50-60 fokig is felmelegedhet nyáron, amikor mondjuk a levegő csak úgy 30 fok körül van, és egy erdős, fás, ligetes térségben ugyanekkor pedig kevesebb, mint 30 fok a hőmérséklet. Tehát óriási a különbség, akár ilyen mikroklimatikus léptékben.
Ez az egyik tanács. Még mit érdemes megfogadnunk?
Szintén ide tartozik, azt gondolom, akár egy pici kis kerti tó létesítése párolgás lévén, az is sokat enyhíthet az adott helynek a klimatikus, mikroklimatikus viszonyain. Emellett az alkalmazkodás a másik dolog, amivel ha nem tudunk bizonyos dolgokat változtatni, mert túlesik a hatókörünkön, vagy a lehetőségeinken, akkor ahhoz viszont alkalmazkodni szükséges. Erre én az egyik példát arra tudom mondani, hogy a saját lakásunknak a hőszigeteltsége, vagy az annak az energiatakarékos módra való átformálása, tehát akár egy hőszigetelő rendszerrel. A saját tapasztalatunk is az, hogy felére csökkent a fűtési igény, és ez rengeteg széndioxid kibocsátástól óvja meg a környezetet. Tehát akár ilyenben is gondolkozhatunk. Aztán a hőszigetelésről sokan arra gondolnak csak, hogy télen kint tartja a hideget, de azért nyáron is jó, mert kicsit lassabban melegszik át a lakás, és ugye nagyon melegek a nyarak. Nem mindegy, hogy azért a klímát azt milyen intenzitással és milyen gyakran kell üzemeltetni. Tehát ott is jelentkezhet akár olyan fajta takarékosság, ami orvosolható, és amit mi meg tudunk tenni.
Hogyha egy nagyobb perspektívából nézzünk rá a teremtésvédelemre, és egy kicsit visszakapcsolódunk a teremtés történetéhez, akkor mi az a fő szemléletváltás, amit meg kéne tenni az embernek, hogy is lássa az ő helyét a teremtett világban? Ön hogy látja?
Azt fontosnak tartanám, hogy kicsit kapcsolódjunk újra a természethez. Hát ezt tapasztalom a munkám során is, hogy sokan nincsenek tisztában azzal, hogy bizonyos természeti jelzések üzennek valamit, és nem kell szakmai végzettség ahhoz, hogy az ember felismerje, hogy ott valami olyan időjárás készül, ami fenyegető lehet. Ezzel csak azt akarom illusztrálni, hogy valószínűleg sokan városi életmódban elvesztettük azt a kapcsolatot a természettel, aminek alapján tudnánk annak a jeleiből olvasni, hogy várható valami. Ugye a Biblia is azért beszél ilyen dolgokról, ugye Jézus számon kéri a farizeusokat, hogy ők tudnak olvasni az ég jeleiből, de más jeleket meg nem tudnak olvasni. Hát nekünk lehet, hogy odáig is el kell jutni, hogy az ég jeleiből is tanuljunk meg olvasni, aztán meg nyilván az isteni egyéb jeleiből is.
Ön számára meteorológusként, természettel foglalkozó emberként van olyan bibliai ige, ami kifejezetten fontos, amely ebbe akár iránymutató?
Visszautalnék az előző beszélgetésre, szintén a római levél idézett helyére, hogy az Istennek sok tulajdonsága megismerhető a világ értelmes vizsgálata révén. Az ő örök hatalma és istensége, így fogalmaz Pál apostol a római levélben. És ez számomra is, mint hívő ember számára, és mint természettudománnyal foglalkozó ember számára is, hogy ez egy nagyon fontos kapcsolódási pont, hogy ezen keresztül is lehet tanulni Istenről. Érdekes a 29. Zsoltár. Az a Zsoltár címe, hogy Isten hatalma a viharban. És érdekes, hogy hogy gondolkoztak róla az ókorban, hogy idézek belőle, az Úr hangja zeng a vizek fölött, menny dörög a dicsőséges Isten, cédrusokat tördel, az Úr hangja letarolja az erdőket, trónol az áradat fölött. Ez valami olyasmit üzen számomra, hogy mi azt gondoljuk, hogy a természetet legyőztük, mert mindenféle jó mérnöki megoldásokkal sok mindentől meg lehet óvni az emberiséget árvizek ellen és egyebek, de hogy a teremtett világ vizsgálata révén, és akár a saját szakmámban is azt látom, hogy ez egyfajta alázatra kényszeríti az embert, hogyha van benne nyitottság, hogy igen, sok mindenre képes az ember, de hogy a természet fölött még Isten az Úr, és ő mondja meg, és mi nem vagyunk mindenre képesek.
A beszélgetésünk végén azzal a kérdésre fordulnék önhöz, hogy mi az az egy-egy lépés, amit akár most nyáron tegyünk meg azért, hogy egy élhetőbb környezet legyen körülöttünk.
Azt gondolom, sose késő elkezdeni a mikrokörnyezetünknek a javítását, legyen akár az egy kis virágos kert, vagy valamilyen gyümölcsös kert, tehát hogy faültetés, virágok ültetése, az, ami nem csak esztétikailag szép, hanem tényleg közben azért nevel is. Én azt gondolom, hogyha kint töltünk időt a természetben úgy, mint akik műveljük is azt valamilyen módon, akkor azt gondolom, az nagyon sokat tanít lelkileg is. Talán azt megmerem kockáztatni, hogy Isten is tud szólni vagy tanítani azokon keresztül, amiket tapasztalunk, látunk, hallunk, érzékelünk magunk körül.
Pátkai Zsolt meteorológust hallották. Adásunk zárszavaként pedig következzen az Egyenesen a Bibliából című rovatunk, amelyben Balla Péternek, a Budapesti Napucai Baptista Gyülekezet lelkipásztorának, a Baptista Teológiai Akadémia oktatójának gondolatait hallhatjuk.
Mózes első könyvének második részében a 15. versben ezt olvashatjuk. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Nagy kihívás elé lettem állítva ezzel a témával, mert az Új Szövetségben nehéz olyan textust találnunk, ami kimondottan a teremtésvédelemről szól. Ez a klasszikus igevers, amit szoktak idézni, hogy azért teremtette Isten az embert, hogy őrizze és művelje a kertet. Néhány eredeti kifejezést hagy emeljek ki ebből a textusból, ebből a szakaszból. A Szeptuagintában azt olvashatjuk, hogy az őrzésre egy olyan szót használ a héber szentírásnak a görög fordítása, ami egy ilyen nagyon erős katonai őrizetet is jelöl, illetve a zsidó emberek a törvényhez való hozzáállásukban ezt fejezték ki, hogy megőrizték a szívükben a törvényt. És a kertnek az őrzése, azt gondolom, hogy valami fajta passzivitásnak az érzetét válthatja ki bennünk, hogy ezt nem aktívan kell csinálni, de akinek van kertje, az tudja, hogyha jó állapotban megkapunk egy kertet, akkor azzal bizony munka van, hogy annak az értékét, állagát, szépségét megőrizzük, még akkor is, hogyha nem bogáncskórót terem, mert az csak a bűneset utánban, tehát ezzel aktív feladata volt az első emberpárnak, és a művelés is egy nagyon izgalmas szó, mert a görögnek nincsen külön szava arra, hogy munka, hanem arra van szava, hogy cselekedet, és ugyanez a görög szó található az Új Szövetségben, amikor azt olvassuk, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, ami egy sokszor félreértett ikevers tud lenni, mert ott sem arról van szó, hogy nekem el kéne érni valamit az üdvösségben az én munkámmal, hanem a meglévő üdvösségnek a kvázi kimunkálását jelenti, a gyakorlatba való átültetését. Tehát ez a görög szó szerepel itt is, hogy az első emberpárnak ez a két feladata volt az Édenben, és az az érdekes ebben, hogy a tárgyra exponálunk, hogy a kertet őrizzék, vagy az alanyra, hogy kik őrzik a kertet. Tehát én azt gondolom, hogy inkább az ember, mint a teremtés koronája van kiemelve ebben a részben is, és két szegmensből hagy közelítsen még meg az embernek a teremtését, mert ezt olvassuk a héber Bibliában, hogy kezdetben teremté Isten az eget és a földet, és ez a teremtés a héberben egy nagyon különleges szó, a bárá szó, ami azt jelenti, hogy Isten a teremtő erejével élve egy különleges folyamatot végez. Még a Szeptuagintában azt olvassuk, hogy Isten csinálta. Tehát egy egészen egyszerű kifejezést olvasunk a görögben, ellenben az Új Szövetségben, amikor azt olvassuk, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az. A teremtésre a görög egy nagyon-nagyon speciális szót használ, ami kvázi egy ilyen műalkotáshoz hasonló műszó. És ezt azért szerettem volna kiemelni, mert a teremtés védelembe masszívan beletartozik az ember, sőt azt gondolnám, hogy a legfontosabb feladatunk a teremtés védelemben az az lenne, hogy az embert védjük a teremtett világon túl, vigyázva egymásra, szeretve egymást, hogy az a terv, amit Isten szeretne kibontakoztatni az új teremtésben, annak inkább segítői legyünk, mint akadályozói egymás életében. Tehát azt gondolom, hogy számomra a teremtésvédelemről az első asszociáció az az, hogy a krisztusi, a homo christianus embernek a kiteljesedése, és ez ennek segítése mások életében.
Műsorunk véget ért. Adásunkat újra meghallgathatják az interneten a www.mediaclick.hu weboldalon. A műsor hangmérnöke Németh László és Pór István, gyártásvezetője Gémesi Erika volt. Az ő nevükben is köszönöm figyelmüket, Bodó Máriát hallották, a viszonthallásra.